Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsde üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Csak összejön végre, hogy Karinti Frigyesről beszélgessünk a Tanács Csaba történésszel, abból az apropóból, hogy Karinti Frigyes 80 évvel ezelőtt hunyt el, ha nem is napra pontosan, de évre, igen, 1938. augusztus 29-én, és tegnap, amikor beharangoztuk, hogy róla fogunk beszélni, már egész komoly kis vita kerekedett a hallgatók között, hogy a Frici vagy a Cini volt-e a nagyobb író, vagyis esetleg fia Karinti Ferenc, úgyhogy ezen vitatkoztak, gondolkodtak a hallgatók, de most átnézzük azért Karinti Frigyes egész életét és minden olyat, amit tudunk, vagy esetleg kevésbé tudunk róla, ahogy említettem, Katona Csaba segítségével. Szia, jó reggelt!
Szerbusztok, jó reggelt kívánok, és azt gondolom, hogy hát egy Karintihoz méltó húzás volt, hogy a kertből hirtelen a szerdát varázsoltuk.
Tényleg!
Ilyen kis időutazás,
igen.
Ma tekintünk vissza rá. Hát egy rendkívül életművel van dolgunk. Egyébként számomra, ami így mellemerő rögtön, hogyha ránézünk az életre, azért, hogy 51 évet élt összesen.
Tehát az ez tényleg kevés, megdöbbentő.
Mert ugye egy markáns érett férfit látunk, tehát idősebbnek tűnik meglátásom szerint így a fotóin, másrészt meg ez rendkívül sokrétű és gazdag életmű, hogy ez, és az a tapasztalat, az a éles látás, az a cinizmus, ami megtalálható nála, meg a humor, az 51 évbe belefért. Ez egészen döbbenetes, és hát bármely ennyit ért volna, amit mi más mondhatnék erre. De egyébként, ha meggondoljuk, nagyon sok kiváló irodalmárunknak nem jutott hosszú élet, és mégis fantasztikus műveket hagytak ránk. Hát Karinti is egy ezek közül, és az viszonylag ismert, hogy már még ő maga is mondta életéből számára, hogy bánat, hogy mindig a humoros dolgaira fognak leginkább emlékezni, pedig hát ennél azért sokkal többet tett le az asztalra. Nem lebecsülve természetesen a humorát, mert az viszont páratlan volt. Hát mit kell tudni az életéről? Hát eredeti neve, születési neve az Karinti Frigyes Ernő volt, és egy evangélikus hitre kitérő zsidó családból származott, a családnév eredetileg Kón volt, tehát ebből változtatták meg a nevet. Édesanyja az még gyermekkorában elhunyt, és hát 6 testvérével együtt az apa nevelt őket. Egyébként az Amiens utcában született, egy emléktábla jelöli mai napig a szülőházát. Hát nagyon hamar kiderült, hogy ennek a fiúnak rendkívüli irodalmi tehetsége van. Markó utcai Főregál gimnáziumban járt, és már nagyon fiatalon írni kezdett mindenféle történeteket. 15 éves volt, mikor először jelent meg legjobb szerint nyomtatásban írása, tehát azért meggondoljuk, hogy ez egy nagyon fiatal életkor, és aztán különféle lapok munkatársa lett, de nem is szeretnék most belemenni, hogy itt a életrajzát úgymond tételesen felolvassam, hogy ezek két nagyon fontos dolgot természetesen megemlítenék, az egyik a házasságainak a története, ugye Judy Kettel színésznő volt az első felesége, akit a spanyol nápajárvány ölt meg, tehát nem elvált tőle, hanem a második házassága után került sor. Tőle született egy gyermeke, de ő nem Cini, hanem Karinti Gábor költő, aki egy rendkívül tehetséges költő volt, az első házasságból származó karinti gyerek, viszont nagyon súlyos skizofréniával kezelték, egyébként a már többször általán többször emlegetett Benedek István volt a kezelő orvosa, hát aki egyébként kamaszkori barátja volt. Másodszor pedig hát egy olyan házasságra került sor, Bőbarankával rá még visszatérünk, amiből aztán Karinti Ferenc, azaz Cini született, és hát az életének még nagyon fontos fordulópontja az a bizonyos agydaganat, ami miatt 1936-ban Stockholmban megműtik, ugye ezt is megírja utazások koponyám körül, és hát ami miatt most megemlékezünk róla, az a halála időpontja, vagy ez adja az apropót, 1938. augusztus 29-én, tehát nemrég 80 évvel ezelőtt hunyt el. Hát mi az, amit én szeretnék itt fölvillantani ebből a rendkívül gazdag életműből? Hát például kezdjük ott, hogy a humor, mint olyan, az nála egy azt mondjuk, hogy nagyon realisztikus világképnek páros volt. És ezt a humor szerintem ő fegyverként használta, tehát védekezett, mint a legtöbb cinikus ember, ő is a lelkeményén roppant érzékeny volt. Érdemes vele olvasni például a versei, vagy a Nihil című verse, ami úgy kérdező, hogy nyugatban jelent meg 1911-ben, és így kell ez a 4 sor, nem is olvasom tovább, hogy utoljára még elmentem volt szeretőmhöz, és beszélgettem bele a lépcsőházban, bementünk, mert kint nagyon fújt a szél, és kemény csöppek estek. És leírja ezt az egész szakítós történetet, és az utolsó 4 sor pedig így hangzik, hogy ja igaz, a lépcsőházból lejövet, még ott volt szeretőmnél, arra gondoltam, hogy most meg kellene dögölni és kiölteni a nyelvemet. Ez nem a vittes Karinti.
Igen.
ez nem a vicces Karinti, és hát számomra például egészen megdöbbentő az egyik kis rövid írás, aminek az a címe, hogy Barrabás. Azt gondolom, hogy ma is megfontolandó. Ebből szeretnék még idézni, hogy lássuk az ő komolyabb partát is. A történet arról szól, hogy Jézus föltámad a harmadik napon, és elmegy újra Pilátushoz, mert látja, hogy a feltámadását ünneplő tömegek az ő követői, és Pilátus elé áll a feltámadott Jézus, és innentől kezdve idézem. Hát kit bocsássak el már most, Barabást vagy a Názáretit? És akkor ő, mármint a Názáreti, intett nekik. És akkor zúgást támadt, és mint a mennydörgés zengett fel a sokaság, és a sokaság ezt kiáltotta, Barabást. És émülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik azt kiáltotta, a Názáretit. A mester pedig halomány lett, és megfordulna végig nézett rajtuk. És külön-külön megismeri mindegyiknek az ő arcát, a sokakból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, ami ostobán is gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak, és szájából büdös lészi várgott, sztorkából úgy bömbözrekedtem, Barabást, mint azt örökké, halál, halál, halál. Pilátus pedig zavartan lesütötte az ő szemeit, és mondta neki, te látod? Ő pedig borintott fejével, és csendesen felmenvén a lépcsőt, kinyújtotta kezeit a hóért felé, hogy kötözze meg. Elgondolom, hogy szíven ütő sorok. Uh-huh. És egy nagyon mélyen látó embernek a dolgait látjuk. 1917-ben írt fel egyébként ezt a Barabás című kis novellát, karcolatot. És hát ami pedig a humorát illeti, nagyon jellemző, én azt gondolom, hogy róla ugye elterjedtek bizonyos dolgok, hogy az ő nyelvéhez kötődnek. Gondoljunk a reklámszövegre, ez a Royal Bútor, Royal Kaszni, Royal Lágyon legjobb feküdni. Egyáltalán nem bizonyítható, hogy ő írta, viszont abszolút az ő nevéhez kötötték, például a mondja marha mértő, hogy bús olcsóbb a ponty, mint a hús.
Igen.
És ezt még az életében megkérdezték tőle, mert a következő válaszolta. A legeslegnagyobb sikerem egy reklámversel volt, amelyet nem is én írtam. Amikor a Pesti utcán és a csarnokokban megjelentek a mondja marha mértő, hogy bús olcsóbb a ponty, mint a hús szövegű plakátok, hetekig csilingelt, eszeveszettem a lakásomon a telefon, cégek, vezérigazgatók könyörögtek, hogy vállalataik részére sürgősen szerkeztek hasonlóan a szellemes reklámkölteményt. Hiába szabadkoztam, hogy ezt nem én írtam, nem hitték el. Más esetben is előfordult, hogy rám kentek bizonyos reklámszövegek szerzőségét. Persze szerencsére mindig azokat, amik jól beváltak. Sajnos magam ilyen osztíli szöveget sosem tudtam gyártani, úgy látszik, ez a véletlen dolga. És ez nekem azért nagyon szimpatikus, mert minden további nélkül mondhatta volna, hogy ez persze. Én voltam. De azt gondolom, hogy Karinti Frigyes ezt megengedhette magának, és hát Kosztolányi Dezsőt is idézném vele a kapcsolatban. Szerintem egy nagyon jellemző anekdota, aminek a lényege, hogy hazamegy, és mondja a feleségének, Ilonának, hogy Ilonkám, ma este három személyre teríts. Találkoztam a Fricivel, és megígérte, hogy bejön hozzánk vacsorázni. Hát, ha elfelejtette, hogy megígérte, és mégis bejön.
Ez nagyon jó, ez klasszikus.
Ebben nagyon sok minden benne van, és hát még egy emberre felhívom figyelmet, hogy a kapcsolatban ez Bőmaronka a felesége, aki egy rendkívül, mondjuk úgy, hogy élénk életerővel megáldott hölgyemény volt. Érdemes ellapozni Kosztolányi Dezsőné Hormos Ilona kötetét, aki külön nemrég jelent meg, hát ilyen 10-20 éve talán Brókban születtem címmel, ahol az író feleségekre külön kitér. Tehát a többi nyugatos írónak a feleségére, és akkor Bőmarankáról szépen csak a következőket írja, hogy fényes és fekete, mint egy arab paripa, éles, mint egy arab kés, és olyan embertelen is krüvel. Ez a francia szó őt róla eszembe, se ruhát, se társadalmi konvenciót nem tűr magán. E kettőre leveti ezt is, azt is. A ruhát vásárol is biztosítják, hogy a ruha tartós lesz, rémülten felkiált, ne csak tartós ne legyen, inkább hamar másikat. És az ő kettejük viszonya valami egészen sajátos, mert fogalmazunk úgy, hogy hát Bőmaranka nem a hűség mint a képe. És szinte Kosztolányi még írja, hogy egy ízben azt mondtam neki, milyen jogon kéred számon Frici hűtlenségét, mikor te magad hűtlen vagy hozzá, ezt felelte, elég disznó, hogy tűri, én nem tűröm. Ugye? Most neki voltak olyan dolgai, hogy amikor egy ifjú szeretője elhagyta, kivetette magát a szoba emeletéről, a lakából, mondanám, hogy ezt fogja tenni, az úr nem hitte el, ő kiugrott. Hát élethalál között lebegett, Karinti ott volt mellette, és az a védelmezte a Rankát, hogy Tigristől ostobaság lenne azt kívánni, hogy doromboló cica legyen. Viszont ő maga is érezte ennek a házasságnak az ellenmondásait, és állítólag a következőt találta el mondani, hogy amikor ő majd meghal, akkor a mennyországba kerül. Hát a barátai itt már röhögtek. És nagy oda megy, és akkor az Úristen jobbján ülő Jézus Krisztus átadja neki a helyét. Hogy tehet fiat fiam, mendörög rá az Atya Isten, miről azt válaszolja, hogy de apám a földön ő nálam is többet szenvedett, a Bőmaranka férje volt. Azt mondom, hogy ez a fajta öncinizmus, tehát hogy azt mondta, hogy aki nem tud magáról röhögni, azzal megteszik mások.
Igen.
De ő erre is képes volt. És azt kell mondjam, hogy egy olyan sokoldalú zsenivel állunk szemben, aki humoristaként, íróként, költőként, kritikusként valami egészen fantasztikus tudással rendelkezett, és többenet, hogy mennyit írt ez alatt a rendelkezésére álló, sajnos nagyon kevés idő alatt, ameddig ő élt. Úgyhogy én most pont arra szerettem volna felhívni a figyelemet, tisztelegve az emléke előtt ezáltal is, hogy ne idézőjelben csak a humorista Karinthy Frigyesre emlékezzünk, hozzátéve, hogy csak humoristikeket írt volna, akkor is imádnánk. Csak van egy sokkal mélyebb, egy sokkal tragikusabb rétege az ő életének és az ő életművének. És hát ha meggondoljuk maga a Karinthy család is, és ne ragadjuk ki őt ebből a kontextusból, itt utaltam fiára Karinthy Gáborra, Karinthy Cini nevét, azt gondolom, hogy mindenki ismeri, ugye Karinthy Márton ma is holokot, azt gondolom, hogy nyilván nem véletlen, hogy ebből az örökségből ki tudott nőni egy ilyen sokrétű dolog, egy ilyen sokrétű irodalmi és egyéb kulturális tevékenység. Ő azért ezzel együtt, ez az én saját privát meglátásom, még itt ezen a nagyon gazdag családi örökségen belül is kiragyuk. Tehát egy utánozhatatlan egyszerű valakinek tartom.
És azt hiszem az is az bizonyítja, hogy ami átível itt az évszázadokon, hogy a 20. itt a Facebook korában ugye sokan emlegetik, és talán sokan nem is tudják ezt a bizonyos hat lépés távolság elméletét, ami annak idején ugye úgy talált ki, hogy hat ismerősön keresztül el lehet jutni bárkihez, és ezt azt hiszem bizonyította is valami Ford szögecselő munkáson keresztül, akit előkerített az ismerősei közül, és ugye most a Facebook korában ez egy sokat emlegetett dolog, hogy hat Facebook ismerősen keresztül akár az amerikai elnökig is el lehet jutni, csak sokan nem tudják, esetleg nem tulajdonítják neki, hogy ez bizony ő egy novellájában
fektet. Című novellában.
Igen, így van.
Ezt a bizonyos hat lépés távolságot, és ami ugye azért érdekes, mert ezzel viszont nemzetközi karrier futott be. És ugye ez nem csak a művészetet, hanem a tudományt is megtermékenyítette ilyen értelemben. Tehát ugye ez egy külön érdekesség, illetve hát szerintem megint csak egy maradó életművet mutat az, hogy vannak bizonyos ugye, kifejezések, amiket a mai napig használnak, sokszor úgy, hogy nem is feltétlenül tudják, hogy tőle ered, gondoljunk itt a klasszikus magyarázom a bizonyítványomat, ugye? Uh-huh. Amikor valaki magyarázza a bizonyítványát, és hát ezt is ő indította el, de ugye tudjuk, hogy vannak ilyen életművek, ha én egyszer kinyitom a számot, csak hogy Salamon Bélára utaljak, ugye, hogy egy másik zsenire, és ő ilyen értelemben is maradandó nyomot hagyott. Ebben az érdekes, hogy nagyon sokszor, például a halandzsaszó, amit ő talált ki, hogy ezeket használjuk, de már levált róla. Tehát nagyon sok van, aki közben beépül a magyar nyelvbe, a mindennapi közbeszédben, már elveszti azt a gyökerét, hogy ez tőle ered, de én azt gondolom, hogy ez is egyfajta dicséret, mert pontosan ez mutatja, hogy természetes részévé válik, egyébként roppant gazdag a magyar nyelvnek. Azt nem azt mondom, hogy Karinthy Frigyes nyelvújító is volt, de kétségtelen van egy ilyen szerepe is, mint minden komoly író embernek, hogy így is hatni tud arra a kultúrára, amely őt megszült a felnevelt, és amelyet aztán ő gazdagítani tudott.
Jó, hogy említetted egyébként Salamont, mert múltkor láttam, amit megosztottál a Facebookon, azt a fotót, amikor köntösben a Salamon pizsamában a Karinthy, és háttérben pedig zsebletett kéze Rejtő Jenő állnak egymás így mellett. Van. Zseniális fotó, és így érzem,
hogy
nézegeti.
Volt a szövege, hogy ugye úgy pizsamában Karinthy köntösben Salamon tervezme rejtőjelő,
és az ember így nézegeti a fotót, és elgondolkodik rajta, hogy úristen, ott milyen beszélgetések lehettek, és hát sajnálja, hogy nem volt ott, úgyhogy...
Hát azt gondolom, hogy ezek olyan szintű szellemi szárnyalások voltak, amik egymás között lezavarhattak, és amelyek ugye töredékesen maradt ránk, hiszen nagyon sok mindent nem jegyezhettek le, ami egészen páratlan lehetett, és hát megint idézőjelben van, hogy csak ami ránk maradt. Az is valami egészen elképesztő dolog. Tegyük rögtön hozzá, hogy ez a bizonyos nyugatos nemzedék, tehát ugye ez egy ritka nagy ajándék a sorstól, hogy ennyi zseni született egymás mellé. Én gondolok itt egészen különböző műfajokat képviselő embereknek, Móri Zsigmondtól kezdve egészen Adén át, ugye a Kosztolányi, az egész Szibéri jó barátja, akinek egyébként szintén nem jutott hosszú élet, ha már róla beszélünk. Úgyhogy ezek az emberek valószínűleg egymásra is megtermékenyítőleg hatottak. Tényleg egy ilyen páratlanul kiemelkedő szerencsés pillanata a magyar művelődés történetnek és irodalomnak, de még mindig úgy gondolom, Karinthy ezenből is egy külön színfolt, tehát ő valami olyan összetett személyiségről beszélünk, hogy nem is tudnék meg hasonlót mondani, lehet, hogy volt, de én nem tudnék hasonlót. És hát gondoljuk bele, hogy a művei a mai napig mennyire népszerűek.
Igen.
Miközben ugye 80 éve halt meg, tehát a majd évszázados szövegekről beszélünk, sőt, valami évszázados. Ilyen humorokat érzett föl már a gyerekkori naplójába, hogy ugye ott van Blaha Lujza, nemzet csalogánya. És akkor volt egy csehegedűs bizonyos Jankó Belik, aki a Magyar Operaházba játszott, ő meg elnevette a nemzet cselegényének.
Ez nagyon ki.
És a humornak a nyelvi lelemi együttese, tehát már ifjú korában, úgyhogy ezek karinti utánozhatatlanak.
Köszönjük szépen, hogy beszéltünk róla, Csaba. Szép napot neked.
Nézem róla, vagy tiszteltetés, szervusztok.
Szia. Katona Csaba történésszel elevenítettük fel Karinti Frigyes alakját, aki 80 évvel ezelőtt hunyt el.
Mesél a múlt robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.